Kedves gyerekek, Pál apostoltól olvasom a gyermek Isten tiszteletnek az igéjét. Azt mondja nekünk az apostol, hogy beszélgessetek egymás között zsoltárokban, hálaadásban, lelki énekeket énekelve, dicséretet mondva szívetekbe az Úrnak. Hogyan szoktatok egymással beszélgetni, gyerekek? Hogyan szoktatok beszélgetni? Ma, amikor találkoztatok, mit mondtatok egymásnak?
Szia!
És aztán? Tudjátok, én megfigyeltem, hogy a szép beszédnek két nagyon-nagyon fontos jellemzője van. A szép beszédnek. Lehet több is, de én kettőt emelnék ki. Egyrészt eszembe jut a gyermekkorom, amikor olyan 6-7 éves lehettem, oda költöztünk egy lakótelepre, ide nem messze Újpalotára. És gondoltam, hogy új hely, új szókincs, megtanulok új szavakat, és kimentem a játszótérre, éppen felépült a lakótelep, és még ott voltak gépek, markolók, daruskocsi, stb. És a gyerekek nagyon szerettek akkor játszani, én is oda mentem, és tanultam új szavakat. Annyira tetszettek ezek a szavak, hogy hangosan kiálltunk az építkezés dombjának a tetejére, és kiabáltuk, nem tudtuk, mit jelentenek azok a szavak, csak kiabáltunk, képzeljétek el. És amikor hazamentem, anyukám azt mondta, hogy kisfiam, szeretnék veled beszélni. Tudtam, hogy valami nem lesz rendben, amikor ezt mondja, akkor már valami nem volt rendben. Azt mondta, hogy én úgy hallottam, hogy te új szavakat tanultál. És tudod, ezek a szavak, ezek mit jelentenek ezek a szavak? Én gyorsan elmondtam neki az összeset, amit tanultam, és láttam, hogy elsápad. Azt mondta, ezek nem szép szavak. Nem mondom el nektek. Olyan szavak, amiket olyankor mond az ember, mikor az iskolába összeveszik a társával, és akkor azt mondja rá, hogy te, és akkor valami nagyon csúnya, meg hogy a te jó, meg hogy, tehát nagyon sokféle, és ez szép, hogy jó, ugye? Ez szép. De ezek nagyon-nagyon csúnya szavak voltak. És azt mondta, hogy tudod, amikor te így beszélsz, akkor nem csak én vagyok szomorú, de az emberek is szomorúak, hogyha valakinek ilyesmiket mondasz. És valószínű, hogy a Jóisten is szomorú, meg az angyalok is szomorúak, amikor ilyesmiket mondasz. Tudjátok, mi volt a legnehezebb? Elfelejteni ezeket a szavakat. Mert olyan sokat hallottam őket az új barátaim között, vagy az iskolában, hogy nagyon nehezen ment ki a fejemből, és rájöttem, hogy bizony nem csak imádkozni kell érte, de olyan dolgokat olvasni, olyan emberekkel beszélgetni, akik segítenek abban, hogy ne ilyen szavakat használjak, mert ha mindig ezt hallom, akkor nekem is a számra fog jönni, és mondok is egy másik történetet, amit nagyon-nagyon szégyellek, de nagyon tanulságos volt, mert már szakközépiskolába jártam, méghozzá a mai gyerekeknek ez nagyon izgalmas, mert én számítógép programozást tanultam, és így érettségiztem, és majdnem programozó lettem végül, de aztán mégsem. Szóval Oda jártam, és egyszer volt egy programozási feladat, és körülálltuk a gépet, mert valami nem működött. Tudjátok, ott néha elég egy pontos veszőt rossz helyre írni, vagy csak egy szó közbe írni közé, és jönnek a hiba üzenetek, de nem mindig elég konkrétak, hanem csak a hiba jellegét adja meg, de aztán keresd meg, hogy körülbelül melyik eljárásban, vagy függvényben, vagy hol van az az elírás. Na de, és akkor hogy ott álltunk, körbeállt az egész csapat, és akkor képzeljétek el, hogy egyszer csak mérgemben, hogy nem találom a hibát, mondtam valamit abból a szókincsemből, amit még kisgyerekkoromban, elsőskoromban szedtem össze. És képzeljétek el, ahogy így álltunk és néztük a gépet, egyszerre mind a 4-5 társam így visszafordult és rám nézett. Azt mondja, Jancsi, te nem szoktál így beszélni. És akkor én ott voltam, azt mondtam, igazatok van, szégyellem, ne haragudjatok, én valóban nem szoktam így beszélni. Nagyon sajnálom. És akkor visszafordultak, és csináltuk tovább a feladatot. És úgy elgondolkodtam, hogy milyen jó az, hogyha megfogadjuk Pálnak ezt a tanácsát, hogy az emberek arról ismerjenek minket, hogy a beszédünk és a beszélgetéseink mindig valahogyan bátorítóak, mindig valahogyan örömöt okoznak, mindig valahogy kedvességet fejeznek ki. És én zárásul mondanék nektek egy tanácsot. Ha most itt mindenki figyelem, végignézel a társaidon, akik innen ültök, az onnantól erre végignéztek, innen, akik itt ültök, végignéztek erre-erre. A szombatnapnak egy különlegesen szép része lehet az, hogyha most, hogy végignéztél, arra gondolsz, hogy valami jót, valami bátorítót, valami kedveset, mi az, amit mondhatnék, végignéztünk Karolina, ő rajta, mindenkinek valami kedveset, valami bátorítót mondani. Nem könnyű feladat, de lehetséges. És hogyha az ember arra gondol, hogy eljöttem ide szombaton, és hogy éreztem magam, na de milyen jól éreztem magam, mert arra figyeltem, hogy valahogyan mindenki felé kifejezzek valamit, ami ő neki jó, ami ő neki kedves, ami ő neki bátorító. És figyeld meg, hogyha ezt teszed, amire tanít minket az apostol, akkor az embernek a saját szíve, a saját érzése, a saját gondolata is olyanok lesznek, hogy abban nem férnek bele a rossz dolgok, hogy te ilyen, meg te olyan, meg te ez, meg te az, meg akkor már nem is fogunk nyafogni, meg nem is fogunk, nem ér, mert ő mindig, akkor nem lesznek ilyen mondatok, mert azon gondolkodtunk, hogy hogyan beszélhetnénk úgy, hogy a másiknak valami öröme legyen. Oda jövök például az én barátom, és azt mondom, nagyon klassz ez a kék szombati mellény. Olyan szép, ahogy kinézelet a szombatnapot. És hát ez a rózsaszín, ez a másik, meg a csat a hajadban. Vagy azt mondom a fiúknak, hogy srácok, ti már olyan komoly férfiak kezdtek lenni. Már látom, hogy nem csak azok a kis gyerekes dolgok, hanem a figyelem, a felelősségvállalás, a segítőkészség, hogy észrevenni a jót. Mindannyiunknak, kicsiknek és nagyoknak ezt kell tanulnunk, és amikor valamelyikünknek nem sikerül, mert mindannyian beleesünk abba, hogy nem sikerül, akkor ahogy nekem a barátaim, a programozó barátaim is segítettek, olyan kedvesen, olyan szeretettel, csak rám néztek. És én hirtelen úgy éreztem, hogy igen, tudom, a jó Isten szólt általatok, köszönöm szépen. Kívánom, hogy a ti beszédetek az ilyen legyen, bátorító, kedves, jó, előrevívő, nem csak, hogy nem káromkodni, hanem jót mondani, ami a másiknak jó. Na, kíváncsi vagyok, hogy fog ez sikerülni. Nézz körül még egyszer, mindenkiben keresni valamit, hogy valahogyan a napját szebbé tegyen valami őszinte, igaz, bátorító szóval. És azt gondolom, hogy a felnőttek is törekedhetnek erre. Úgy legyen. Amen. kedves gyülekezet, nagyok és kicsik, mert a folytatás is szól a gyerekeknek is. Különösen ez a mai történet, amit az úrvacsorához választottam, Lukács evangéliuma 7. fejezetéből. A szép, tartalmas, építő beszédnek egy gyönyörű története. Lukács evangéliuma 7. fejezetéből olvasom Jézus Krisztus történetét és tanítását, a 7. fejezet 36. versétől. Így szól Isten igéje. Kérte pedig őt, Jézust, egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Azért bement a farizeus házába, és leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállva hátul Jézus lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta Jézus lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez ha próféta volna, tudná ki és miféle ez az asszony, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelve Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondta, Mester, mondjad! Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelve pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak, látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Néhány gondolatban időzzünk el ennél a történetnél. Nem csak azért, mert lábmosás van benne, ami egyébként szertartásként, jelképes üzenettel bír, különleges üzenettel ma is a számunkra. És érdekes ezt a kettőt párhuzamba állítani, hogy vajon tudom-e úgy mosni az én testvérem lábát, ahogy Jézus lábát mosta ez az asszony. Nagyon érdekes bizonyságtétel van erre vonatkozóan, hogy van ilyen üzenete is egyébként a Szentírás lábmosásról szóló tanításának. De én egy másik kérdés, egy másik oldalról szeretném, ha gondolkodnánk ezen a történeten, volt-e már kellemetlen vendégetek, aki rosszkor jött? Jut eszetekbe ilyen? Kellemetlen vendég, aki ráadásul rosszkor érkezik. Ugye elmosolyodunk azon a pillanaton, hogy próbáltuk gyorsan valahogy áthidalni kézzel, lábbal, hogy elterelni, vagy úgy elküldeni, hogy egyértelműen biztos, hogy elmenjen, de nagyon ne bántsuk meg, vagy volt-e már kellemetlen vendég, tehát már a vendég maga kellemetlen, ráadásul rosszkor érkezik. Hát ez a csapások csapása, nem? az emberi tervezés, hogy meghitt, hogy kellemes, hogy tökéletes, hogy megszentelt, hogy áldásos, hogy szóval, hogy minden olyan legyen azon az alkalmon, és akkor jön a kellemetlen vendég, akkor jön, tehát rosszkor jön. Az első dolog, amit itt szeretném, hogyha tovább gondolkodnánk, hogy vajon ez a vendég tényleg olyan kellemetlen? Vajon mikor mondhatjuk azt egy vendégre, vagy mondjuk azt, hogy mikor mondhatjuk azt egy emberre, hogy kellemetlen egy ember? Simon, a házigazda, a vendéglátó, és a váratlan vendég, a bűnös asszony, az erkösen életet élő asszony, közismerten, városszerte, környékszerte ismert asszony, összehasonlítása az valami tipikusan emberi hozzáállás, nem? Összemérünk embereket, és az egyiket kellemesnek, a másikat kellemetlennek tartjuk. Összehasonlítunk, és valahogy sokszor elfeledkezünk arról, mi emberek, nem egyikünk vagy másikunk, mindannyian elfeledkezünk arról, hogy egyedül Isten ismer minden embert. Egyedül Isten ismer minden embert. Talán az összemérés, kereshetnénk erre más szavakat, nem? Hogy hasonlítgatni, vagy ítélkezni, vagy tehát vannak gyengébb, meg erősebb szavak. De ennek a történetnek az egyik nagy, szép tanulsága az lesz, ahogyan ez a mindenkit ismerő Isten és az ő fia Jézus Krisztus ebben a helyzetben, ahol ő vendég, de majd kitérünk erre is egy gondolat erejéig, hogy valóban Jézus volt a vendég ebben a helyzetben? Valóban róla szólt ez a csodálatos meghitt alkalom, ez a megrendezett ünnep, ahol barátok összejöttek? Biztos eszünkbe jutnak helyzetek, amikor minden olyan jól meg volt szervezve és tervezve, és lehet, hogy nem a vendég miatt, hanem valahogy mégis olyan emberivé váltak találkozások. Aztán van, hogy a Jóisten megrendez emberi találkozásokat, és valahogy olyan áldásos az egész, és nem voltunk benne mi. Legfőképpen abban, hogy mi válogattuk volna össze az ott jelenlévőket. Ráhagyatkozni az Istenre, és nem osztani kellemetlenre és kellemesre az embereket magunk körül. A következő gondolat egy nagyon érdekes szóval kapcsolódik össze. Simonról azt olvashatjuk itt a leírásban, hogy 39. vers, mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta, és van itt egy nagyon fontos szó, mondta, hogy mondta? Magában. Mondta magában. Az ember gondolkodik, és én tényleg azt szoktam mondani, hogy hála a Jóistennek, hogy nem olvasnak az emberek a gondolatainkban. Nem? Jézus Krisztussal való kapcsolódás ilyen szempontból egy kicsit kényesebb volt, hiszen Jézus nagy-nagy szeretetének a környezetében élni, az ugyanakkor mindig azt is jelentette, hogy hihetetlen, hogy ő feltétel nélkül is nagyon szeret, de ne felejtsd el, hogy ezt annak ellenére teszi, hogy ugyanakkor nem csak azt látja, amit lát. Olyan sokszor kapja magát az ember rajta, hogy hallgat valakit, valamit, és mit gondolok közben magamban. Na pont ő mondja, ugye? Vagy hát azért ez elég furcsán hangzik ebben az összefüggésben, vagy... És az embernek folyamatosan így kell magát észhez téríteni, hogy Istenem, micsoda szégyen, Istenem, gyógyítsd meg a fejemet, Istenem, segíts, hogy a szeretet valahogy helyre álljon. Nem olyasmiről beszélek most, amit tőletek hallottam, olyasmiről beszélek, amiben magammal szoktam küzdeni. Azt gondolta magában. Ott van Jézus, ott van ez a kellemetlen vendég, és úgy fel is tenném a kérdést, hogy szerintetek Simont mi zavarta ebben a helyzetben? Mi zavarta Simont? Mi zavarta? Na? Látott valamit. Egyébként a Biblia azért segít ebben nekünk. Pillantsunk csak bele az alapszövegbe. Mi volt az, ami Simon zavarta itt? Nagyon érdekes, töprengek ezeken a bibliai feljegyzéseken, olyan csodálatos, hogy ezt Lukács megírta. Biztos barátok voltak Simonnal, hogy ezt Simon elviselte, hogy ezt a történetet megírja. Én azt gondolom, hogy egy hívő gyülekezet is egy ilyen baráti közösség, ahol nem kell, hogy megijedjek attól, hogy olykor kívülálló jobban lát és ért engem, mint ahogy éppen én valamit én bizonygatok, hogy én azt mit gondolok, vagy mit mondok. Mi zavarta Simont az ő megfogalmazása szerint? Ha ez proféta volna, nem engedné magához közel ezt az asszonyt. Mert mégis hogy jön ki ez? De igazából az asszony zavarta Simont. Ebben a mondatban nem ez van, ugye? Ha ez proféta volna. Nem arról szól, hogy Simon nem fogadta el Jézus küldetését, vagy akár ne tartotta volna Isten követének, vagy profétájának. Nem az a hite rendült meg Simonban, hanem egy ellentmondás, egy feszültség támad benne, és igazából Jézus magatartása. Van az a szeretet, ami már Simonnak sok. Van az a szeretet, ami Simonra rosszul hat. Mert hogy Jézus hogy engedheti magához közel? Ez egy tévedés, ez egy félreértés. Jézusnak nem lenne szabad ilyesmit tennie. És bennem rögtön felmerült a kérdés, így lépegetünk tovább, a harmadik kérdésünknél járunk, hogy miért zavarta ez Simont? Nyilván, hogyha megrendezünk egy nagyszerű családi, baráti találkozót, ahol egyszer csak megérkezik az a, és most nevezzük szegény hajléktalanokat, ugye annyit kapnak manapság, és régen a Facebookon is egy komoly vitám volt valakivel erről a kérdésről, aztán örültem, hogy szeretetben tudtunk elválni, bár nem biztos, hogy változtak az álláspontok. De hogy veszünk valakit, aki a nagy bűnbakja a mai világnak, vagy a mai rendetlenségnek, vagy a mai állapotoknak, és az ember ugye elkezd ezen töprengeni, hogy vajon mi a baj, vajon mi az, ami miatt zavarja Simont például ezen a helyen, Jézus magatartása és ennek a váratlan vendégnek a jelenléte. Miről szólt ez a vendégség, testvérek? Miről szólt ez a vendégség? Jézus általában nagyon óvatos volt a vendégségekkel, kivéve ha paráznákkal és vámszedőkkel kellett leülnie. Azt mondta, hogy a vendégségekkel neki az a baja, hogy általában azok nincsenek ott, akiknek ott kéne lenniük. Tehát akik éhesek, akik szomjasak, és akik... Általában az a probléma Jézus szerint, hogy a vendégségen az számít, hogy kiül a főhelyen, meg kiül hátul. És hogy általában mindenki próbál minél előrébb ülni. Tehát alapvető problémái voltak Jézusnak az ilyen intézményes társadalmi alkalmainkkal, mint például a vendégségek. De itt külön érdekes az, hogy tulajdonképpen ez az egész alkalom, és itt lepleződik le, nem Jézusról szól. Nem arról szól, hogy Jézus a vendég. Annélkül, hogy meg akarnám bántani a vendéglátót, inkább magamat látom benne Simonban. Az, hogy összejött a farizeusokkal, a barátaival, az, hogy rendezett egy ünnepséget és meghívta Jézust is, egy kicsit olyan, mintha Jézus itt egy díszlet lenne Simon önmarketingjéhez. Mint hogyha kicsit felhasználná azt, hogy itt vagyunk mi, van ebben egy olyasmi, hogy az egységnek az imitációja. Itt vagyunk mi a jó emberek. Itt vagyunk mi a hívők, akik meghallanak egy ilyen időszerű, nagyszerű tanítót, mint ez a Jézus. Hát, hogy miért így viselkedik, ez most egy, ez csak egy szomorú folt egyébként, hogy nagyszerű, nagyszerű tanító, higgyétek el. Tehát szinte Simon úgy, hogy már-már szabadkoznia kéne, magában morog egy kicsit. Úgyhogy eltöprengtem azon, hogy Istenem, tényleg előfordulhat ilyen, hogy Jézus nálunk néha díszlet? És nem ilyen karácsonyi ünnepekre, meg ilyesmire gondolok, hanem annak az őszintességére, hogy ahogyan megéljük az emberi kapcsolatainkat. abban Jézus milyen helyet foglal el? Abban vajon ő neki mit szánunk? Milyen pozíció? Jó emberek társasága. Én örülök neked, te örülsz nekem, én megveregetem a te vállad, te megveregeted az én vállam. Ez a szentek közössége. Olyan szép, amit nekünk ez az asztal, és az úrvacsora, és a lábmosás tanít, nem? Amit Simonnak is még meg kellett tanulnia. A szentek azok, akik letérdelnek egymás előtt, hogy együtt imádkozzanak, hogy egymásért imádkozzanak, meghajtják magukat, hogy megmossák a másik lábát, nem tesznek különbséget, nem keresik, hogy ki méltó erre, hanem örülnek, hogy szolgálhatnak, mint Krisztus, és örülnek, mert bárki mossa meg a lábukat, Krisztust látják benne. És tulajdonképpen a lábmosás szereplői elrejtőznek Krisztusban kölcsönösen. Oda-vissza. Akár a passzív, akár az aktív oldalon vesznek részt. Simonnak valamit meg kellett tanulni, és igazán a történetnek itt jön a legnagyobb tanulsága, ami azon túl, hogy Simon azért is fogadta el Jézust, mert tudjuk, hogy ő hálás volt Jézusnak. Ő már köszönhetett sokat Jézusnak. És itt a történet nagyszerűen kapcsolódik az úrvacsora szertartásához, hiszen az úrvacsorára már olyan emberek jönnek el, és bárki eljön, de döntően azok vágyakoznak és vesznek részt, akik már megfürödtek, ahogy Jézus mondja. Nincs másra szükségük, mint lábaikat megmosni. Simonnak is ez egy további történet, egy tapasztalat, egy tovább lépés volt az ő hitéletében, hogy bár ő szervezte ezt az alkalmat, de a szervezésbe hiba csúszott be, de ez a hiba élete legnagyobb tanulsága, tanítása volt, további élete, megtérése utáni élete egyik nagy tanulsága volt, ami olyan emlékezetessé tette ezt a vendégséget. Mert ha feltesszük a kérdést, az utolsó kérdésünket, hogy hogyan szeretett Simon ebben a vendégségben? Hogyan szeretett? Akkor azt mondhatjuk, hogy Simon szeretete ezen az estén olyan gramra, centire, percre kimért szeretet. Ő egy szeretett közösséget összeállított a meghívottakból. Ebbe a szeretetbe és ennek a közösségébe a hivatlan vendég nem kívánatos vendég. Itt az emberek egy bizonyos szintet kell, hogy elérjenek a jóságban. Persze nem vagyunk tökéletesek, ezt mindig szoktuk mondani. Én se gondolom, hogy már tökéletes lennék. Na de hát, jó, hát azért csak van. Azért nem mond, hogy pont ugyanott tartok, Balázs. Nem mond, nem, légy szíves, nem mond, hogy pont ugyanott tartok, mint az a hajléktalan az utcasarkon, vagy mint az a nő otta. Vagy, tehát ne, légy szíves, az ilyesmit nem mondjál. Ezt kikérjük magunknak, nem? És beszélgethetünk erről még ebéd közben, vagy délután, hogy vajon hol tartok, vagy hol tartasz? Vajon mit jelent az, hogy kegyelemre utalt teremtményekként éljük az életünket ezen a világon? Vajon jelent-e ez értékbeli különbséget, vagy lelki szintbeli különbséget? Tudásban biztos, hogy jelent különbséget. Sőt, lehet, hogy bizonyos tapasztalatokban is jelent már különbséget. De talán Simonnak pontosan ez fájt a legjobban, ez esett rosszul. Hogy Jézus Krisztus az indoklásában, amikor elmondja ezt a csodálatos történetet, ahogyan azt mondja, hogy ki hálásabb, akinek 50-et, vagy akinek 500-et engedtek el. Ki hálásabb? Simon, ez egy nagyon egyszerű történet. Simon, te tudod a jó választ. Jézus még ebben is megerősíti, nem megszégyeníti. De megerősíti. Azt mondja Simon, nem az a baj, hogy nem tudod, mi a jó válasz. Hanem amikor döntést kell hozni annak érdekében, hogy úgy szeress, amilyen jól tudod elméletileg, akkor elfeledkezel arról, hogy te is honnan jössz, és nem örülsz annak, amikor a másik most ugyanonnan jön, amelyik utat te is ismered, és ettől a kegyelemtől te is ugyanúgy függsz. Simon kimért szeretettel volt jelen? Az asszony túlcsorduló szeretettel volt jelen. És Jézus nem azt mondja, hogy te rossz ember, vagy te jó ember, vagy nagyon érdekes a Jézusnak a szembeállítását végighallgatni. nem értékeli őket. Jézus, ahogyan összehasonlítja kettőjük szeretetét, abban nincsen ítélkezés. Azt mondja, hogy te mit tettél, és ő mit tett. Te mit nem tettél, és ő mit tett. Nem azt mondja, hogy rossz vagy jó emberek vagytok. Hanem azt mondja, hogy ahhoz az elmélethez képest vagy lemaradva, Simon. Amihez képest ő most túl csordul. Amihez képest ő a háláját nem tudja kellő módon kifejezni. Amihez képest ő most sírva mindenét adja oda. Te pedig a nagyból valamennyit ide terítettél az asztalra, és ez kétségkívül impozáns, és gyönyörű, és ízletes. De ő neki a mindenét kellett feláldoznia, pusztán azért, hogy csak a háláját kifejezze. Te pedig a sokból valami bőséggel megmutatod most a... Hogy értékelsz engem, de igazából akkor értékelsz engem, ha én úgy szeretek, és azokat szeretem, és akkor szeretem, amikor... Simon, a te szereteted kimért és korlátok között van. Ennek az asszonynak a hálája pedig olyan megtartó erővel bír, hogy benne van a győzelem. Benne van az öröm, a boldogság, a növekedés. Az záró mondat, nagyon szeretem, Max Lucado feldolgozza az egyik könyvében ezt a történetet, és valahogy úgy hangzik, hogy a szeretet titka az, hogy szeretet vesz körül. Szeretni azt tud, aki egy ilyen nagy szeretetben él, ami az Isten részéről körülveszi. Mennyit van, amikor szeretni kell? Gondolkodtunk már ezen, hogy mennyi szeretetem van arra, hogy szeressek. Én néha egészen elbüszkülök, testvéreim, hogy én hogy tudok szeretni embereket. Én még őt is meghallgattam. Én még vele is beszéltem. Fú, látták a testvérek, hogy oda megyek, és vele is kezet fogok, és utána nem ezt csinálom, hanem... És mindig arra gondolok, hogy Istenem, az én legnagyobb fogyatékosságom az, hogy azt hiszem, hogy tudok szeretni. Nincsen nagyobb fogyatékosság. A teológiai hiányosságaimat könnyebben nézi el a jó Isten. Mert létezik egy lény a világegyetemben, akinek hatalmas tudása van, de nincs szeretete, és már képtelen a szeretetre. Belekeményedett a szeretetlenségbe. És ezért ő az ellenpontja az Istennek, aki maga a szeretet. De amikor az Isten szeretetét szemléljük, és az Isten szeretete az bölcsesség legfőképpen. Azt mondom, bölcsesség, az egy alkalmazott szeretet. Nem pusztán egy nagy érzelem, de a bölcsességében benne van a mély együttérzése is. De egy végtelen nagy bölcsesség, ami a körülvesz bennünket, akkor az utolsó szimbóluma ennek a történetnek annyira szép. Ugyanis az asszony az ő hatalmát, az ő szeretetének a hatalmát azzal a kenettel, azzal az illatszerrel fejezte ki, ami olyan gyönyörű, láthatatlan, megfoghatatlan, de betöltötte az egész szobát hirtelen, igaz? És valahol az Isten szeretetének, a megértett, befogadott szeretetnek, a magamon tovább engedett szeretetnek, ami nem az enyém, nem az én nagyságom, nem az én, mennyit áldozok erre, hogyan az időmből, hanem ahogyan mit mondtunk, hogy a Simon szeretete kimért szeretet volt, az asszonyé túlcsorduló szeretet volt. Olyan szép, ahogyan azt látjuk, hogy ezt az illatot senki nem tudta bezárni vissza abba az üvegcsébe. Erre az illatra senki nem tudta azt mondani, hogy ez az asszony ezt tette, ez a szeretet, de ezt a teremnek ebbe a részébe zárjuk be, azért itt van a józan szeretet köztünk a rendes emberek között. Nem! Ez a szeretet, ez betöltött mindent. Ez mindenkinek a ruháján rajta maradt, a hajában benne maradt. És mindenki úgy volt vele, hogy az asszony csöndben, hátulról odalopakodva, az Isten kegyelme iránti hálával csak sírt és törölte Jézus lábát. És rá öntötte ezt az illatot. És ha akarta, ha nem, mindenki ennek a megélt kegyelemnek az illatában volt ott, és mindenki magával vitte az órában, hogy valaha az életben belépett még valahova, ahol ez az illat volt, azonnal eszébe jutott neki. Mit jelent az, amikor az Isten betölt, körülvesz, és az ő kegyelmében részesít téged? Én azt kívánom, testvéreim, hogy a Jóisten az érzékszerveinken keresztül, ahogy ma etetni fog, itatni fog, érinteni fog, megmosni fog, ahogyan eközben énekelünk, ahogy az úrvacsora a maga legnagyobb gazdagságában adja vissza nekünk a gondolatainkon túl, az érzékszerveinknek a gondolatainkra való hatásán keresztül, hogy az Isten megtapasztalt kegyelme milyen nagy és milyen bőséges, milyen túláradó. Én azt kívánom, testvéreim, hogy te magad nyomorúságában hidd el, hogy az Isten ezt neked készítette. Hogy az Isten ezzel a szeretettel fogad téged itt ma, és akar neked szolgálni. Úgy legyen. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.